Kapos Ifjúság Segítő Magazin következik. Milyen évünk volt, Marci? Szigeti Mártonnal erről fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz András, sziasztok, hallgatók!
Így már egy év eltelt megint, ugye? És ez nálunk ez a tradíció, hagyomány, hány évet csináljuk mi ezt, hogy minden év végén utolsó műsorban beszélgetünk?
Hirtelen egy kérdés, szerintem 2012 körültől, ha jól emlékszem, tehát körülbelül egy olyan...
9-10 éve.
Igen.
Egyszer össze kéne rakni ezeket, hogy mi mindent hordtunk össze az időszakban. Igen. Egyet tudok, hogy te folyamatos változásban voltál akkor is, meg most is tulajdonképpen. Ez is érdekel, hogy milyen éved volt, mert az a helyzet, hogy nem csak neked milyen volt, hanem milyennek látod a világ éveit, ugye? Mert mindig, amikor elkezdünk egy új évet, akkor mindig fogadkozunk. Te szoktál fogadkozni?
Egy ideje kezdek leszokni róla.
De még volt fogadkozás erre az évre?
Erre az évre volt egy-kettő, semmi nem valósult, illetve részben azért megvalósult egy-kettő, de nem azért, mert fogadkoztam, hanem mert úgy alakult.
Ki valósult meg?
A tájcsival kapcsolatban megvalósult egy-két dolog.
Mondj, micsoda? Hát, hogy a titok persze nem mond, de...
Már nem egyszer szóba került a tájcsi ebben a műsorba.
Nem, persze, sokszor.
Ugye én, hát körülbelül azóta foglalkozom tájcsival, amióta elkezdtünk... beszélgetni ennek a műsornak a keretein belül évenként, sőt, egy kicsit régebb óta szerintem egy olyan 10-11 éve foglalkozom tájcsival, és mindig vannak ezek a szintek a tájcsiban, amiket én szeretnék meglépni.
És most léptél egyet?
Most úgy érzem, hogy ahogy az lenni szokott a belső munkák kapcsán, vannak fejlődési ívek, vannak mindenféle megszakításokkal teli exponenciális fejlődési ívek. A tájcsi szerintem olyan, hogy néhol nagyot fejlődünk, néhol kicsit, minden esetre ez abszolút egy ilyen teljesen kaotikus, lépcsős ívű fejlődés, nem lehet kiszámítani előre se, de vannak mindenféle stabil pontok, amiket szeretnék meglépni, és most az egyiket sikerült, mégpedig azt, hogy elkezdtem tudni használni másokkal való gyakorlás folyamán is, tehát jobban ki tudom fejezni ezt a fajta belső erős munkát, ami a tájcsinak a harcművészeti részéhez kapcsolódik.
Jó, továbbiakban valaki érdeklődik, keresem meg téged, és akkor nagyon szívesen...
Nyugodtan.
Oké, van egy ilyen előrépés. Volt még valami jelentős esemény ebben az évben a te életedben? Mert ugye ez egy nagyon fontos előrépés volt. Azért 2021 egy hosszú év volt.
Igen, belső munkagyanánt én a tájcsit jelölném meg a legfontosabb
azt
fejlődésnek.
Menjünk tovább.
Folytatódott a home office. Ugye, ami tavaly elkezdődött, a COVID totálisan átírta az életünket, az enyémet nagyon átírta. Sokkal többet vagyok otthon. Ennek eddig főleg az előnyeit élveztem. Most egy kicsit elkezdtem észrevenni a hátrányait is.
Miért? Milyen hátrány gondolsz?
Kicsit elkényelmesedtem otthon.
Ezt fejtsd ki, mi az, hogy kényelmes? Én úgy tudtam, te egy nagyon puritán életet élsz, és minden szempontból betartod a magad szokásait és rituálit, ezek szerint ez is meglazult?
Relatíve igen, és a szokásaimnak a nagy részét meg is tartottam, de például egészen konkrétan nem sportolok eleget. A tai chi mellett sportolás az egy külön kategória, mert itt nem nagyon szabad aktívan sok izommunkát, illetve ízületeket, esetleg bántó mozgásokat végezni, de egy kicsit elkezdtem azokat a mozgásokat is elhanyagolni, amik a tai chinak nem mondanának ellen, tehát például futni kéne többet, mondjuk így.
És nem futsz.
És nem futok
eleget. Busz után se inkább, kutyák elő se, igen. Lányok után se, szóval nincsen futás.
Na, ez elég erős volt.
A lányok után? Hát fussanak a lányok, ugye?
Így van. Nem, igen, így van, nem aktivizáltam magam eleget fizikailag az utóbbi időben.
De itt a jelentős eseményeket beszélünk, azt mondtad, hogy a másik jelentős dolog ebben az évben, ugye azt mondtad, hogy a home office, ugye tai chi, home office, mondjam, történt-e még ebben az évben valami fontos dolog veled, valami jelentős?
Igen, a tai chin kívül zenével is foglalkozom, zenéhez kapcsolódóan több színterével is foglalkozom ennek a dolognak. Foglalkozom egyrészt zenekreálással. Most volt nemrég, pont ezen
finoman
a hétvégén.
Finoman fogalmaztad a zeneszerzést, ugye?
Igen. Hát zeneszerzés, én inkább kreálásnak mondanám ezen a szinten, de végül is zeneszerzés is.
A tákolás.
Zenetákolás, zeneeszkábálás.
Igen.
Ezen a hétvégén felvettünk egy 4 számos lemezt. Aha. Például az egyik bandával, amiben játszom. Ez egy rendkívüli sikerélmény volt. Például ez abszolút az év egyik csúcs.
Vázlatod a hallgatóknak nagyjából milyen műfajban van a te zenekarod, mert azért az sokan nem tudják, csak azt mondták, hogy azt hallották, hogy te eszkábáltál egy zenét, vagy pár számot.
Mindig. Igen, igen. És, hát ez egy elég durva zene, ez egy úgynevezett hardcore punk stílusú zene, aminek az egyik lényege most így összefoglalandó brutálisan durva zenei alapokra mindenféle személyes és politikai jellegű szövegek íródnak. Uh-huh. Politikai lehet akár globális, de a hardcore punkra inkább az jellemző, hogy lokális dolgokkal foglalkozó politikai témák merülnek föl.
Én azért nem vagyok nagyon járatos ebben a dologban, legalábbis azt mondom. Mennyire érthetőek a szövegeitek például? Mert ugye egy ilyen nagyon erős metal zúgás mellett, ugye mély bass hangok mellett, erős dobszóló mellett, mennyire érthető az, amit elmondtok?
A mi szövegeinkhez nem árt a szövegkönyv, de a stílus nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden esetben kell is. Uh-huh. Hozzánk azért kell, mert az énekesünk, a Benny eléggé, hát ha nem is annyira hörög, de azért az ének hangja az nem feltétlenül érthető annyira elsőre.
Uh-huh. Értem. Tehát akkor itt valami változás történt az életedben, ugye?
Igen, ez most egy szerintem életem legprofibb felvétele került felvételre, és ez tényleg nagy dolog, mert azért többé-kevésbé 20 éve foglalkozom zenéléssel. Uh-huh. Sőt, még régebb óta, mert klarinétoztam.
És mi lett ennek az eredményeképpen? Elkészül ez a szám, akkor utána népszerűsíti, eladjátok, vagy mi lesz belőle?
Most elkészült a stúdiófelvétel, ezt a rendkívül profi és nagyon jó fej stúdiós, a Botlik Matyi, többet nem mondhatok, mert az már reklám lenne, megkeveri, készít róla egy mastert, ami azt jelenti, hogy még mindenféle módon beállítja a zenei arányokat ahhoz, hogy az egy kész termék legyen a végén, és aztán valamilyen formátumban kiadjuk. Valószínűleg kazetta lesz, én nagyon kazetta párti vagyok, felmerült az is, hogy esetleg CD legyen, ezen kívül még a vinil, régebbi embereknek bakelit, bár már nem bakelit, hanem vinil is felmerült, de olyan formátumban lehetne, ami baromi drága lenne, hogy kiadjuk, szóval azon még gondolkodunk, azért, de jó lenne.
Online nem.
Valószínűleg online is lesz. Csak azért mondtam ezeket, mert az online most eszembe se jutott, mert annyira ezekben a formátumokban gondolkodunk, hogy az online nem, de minden valószínűség szerint online is lesz.
És akkor lesz egy csomó vásárló, és akkor megy a cég, a zenekar, emelkedik a karrierje, a csillagja, és akkor egy ilyen.
Nem ez a cél, de örülünk neki, hogyha népszerű lesz.
Gyors, arról beszélgetünk, hogy mi történt az elmúlt évben, kiemelkedő, hogy fontosabb esemény, ugye erről. De van egy lett-e új barátod, fontos ember például, vagy vesztettél el fontos embereket, például ez is fontos, ez is ide tartozhat.
Hát igen, a veszteség az sok mindent jelenthet. Egészen konkrétan vesztettem el pár fontos embert, most nem szeretném őket nevükön nevezni, de a betegség sajnos a szűkebb, tágabb környezetemben is tarolt. Sajnos.
Tehát a 38 ezer emberben benne van.
Igen, igen, benne van pár közelebbi, távolabbi ember, igen.
Hát
igen.
Sajnálom őket, és mindenkit, aki ennek a közelében van. Lett-e új barátod, új emberek az elmúlt évben? Azért 2021 azért ez egy hosszú év volt.
Ez egy olyan jó kérdés, András, az a helyzet. Lett. Nem tudunk annyira közel kerülni egymáshoz ezekben az időkben. Mondjuk most azért egy kicsit egyszerűbb volt, és én megmondom őszintén, amellett, hogy betartom az előírásokat, és 3 oltás is van bennem jelenleg, azért nem zártam már annyira, mint tavaly. Például.
Nem, úgy van ez, hogy most már az emberek egy kicsit immunisak is lettek ez az egészen kapcsolatosan. Hozzászoktunk az egészhez. Nem?
Hozzászoktunk, és most a hírek szerint, ha minden igaz, akkor szó szerint is immunisabbak leszünk, mert az Omikront már nem tekintik annyira veszélyesnek.
Már aki.
nemrég megjelent a Karikó Katalinnal egy interjú, ahol például arról beszélt, erről biztos te is tudsz, hogy valószínűleg az Omikron a végkezdetét jelenti a Covidnak, mármint a mostani hevességének. Minden vírusnak ugye azért a célja az is, hogy minél tovább tudjon fennmaradni a gazdatestben, tehát nem célja azonnal megölni a gazdatestet, tehát valószínűleg én nagyon szeretném, hogy ez így lenne bizonyos értelemben, hogy ne legyen semmilyen emberi áldozata ennek már, és...
Sajnos azért még ez igen. Csak egy kicsit futurista dolog, amiről beszélsz, mert ma 132-en mentek el például ennek a történetében, igen, bár valószínű sokan például más betegségek mellett kapták meg ezt az egész történetet.
Hát igen, én ebbe azért nem szívesen megyek bele, mert annyira nem értek hozzá, hogy biztos sokaknak van alapbetegsége, a Covidot is volt, hogy félrediagnosztizálták, nagyon sok áldozatot szedett, az biztos Magyarországon, és ez nagyon szomorú.
Te mondod, hogy hozzászoktunk egy kicsit ez az egész történethez nagyjából.
Én úgy érzem, hogy egy kicsit igen, és itt az is hozzátartozik ehhez, hogy közben olyan kognitív diszonanciánk van, mert minél több idő telik el úgy, hogy valaki ne fertőződne meg, én most magamról beszélek elsősorban, miközben azt hiszi, hogy minél több idő eltelt úgy, hogy ő nem kapja el, annál nagyobb esélye van, hogy nem is fogja. Ez nincs így.
Persze, ez nincs így. Ebben az értelemben nincs válogatás. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy fizikailag megérkezik olyan közegbe, ahol találkozik egy fertőzéssel. Ilyen egyszerű, és az a fertőzésre az ő szervezete fogékony, és akkor beteg
lesz. És úgy reagál, igen.
Így van, mert ha a szervezete kevésbé tud védekezni, akkor a dolog megtörténik. És ez akárkiről beszélünk, mindenkire érvényes, ugye?
Így van.
De te megúsztad.
Igen, megúsztam. Most a családi karácsonyozás az hoz, mondjuk úgy, hogy kapcsolni fog egy rövidebb COVID-teszt is.
Aha, tényleg.
De meglátjuk, hogy annak mi lesz az eredménye.
Tehát csináltok a karácsony előtt egy COVID-tesztet egymással?
Vagy igen, igen.
Ez érdekes.
Van a családnak egy-két olyan tagja, aki érzékenyebb, és valószínűleg nem jól reagálna, hogyha elkapná, és egy kicsit fél a betegségtől, és emiatt én ezt teljesen érthetőnek találom.
Én is. Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Szigeti Marcival arról kezdtünk el beszélni, hogy milyen évünk volt, és hát ő azért összerakott egy jó párat, mert az ő életében is, és mindenkinek az életében nyilván vannak kiemelkedő események nagyobbak, és ugye tulajdonképpen ő tudjuk jól, hogy tajcsizik, és a tajcsiban volt egy előrelépése, meg most egy zenekar, egy hardcore punk, ugye így kell mondani, ez
igen,
a lépusú zenekarba összeraktak egy kitűnő új zenét, ami nem sokára ebbe a dologban hozzáférhető is lesz, hogyha minden jól alakul. Ezt biztosan tudom, és arról is beszélgettünk, hogy ő is, mint mindenki más, azért ennek a Covidnak minden előnyét és hátrányát megélte. Kicsit hozzá is szoktunk, meg el is vesztettünk egy pár embert, és legvégén azzal zártuk, hogy tulajdonképpen ő úgy készül a karácsonyra a családba pár érzékeny emberrel, hogy csinálnak egy felelős tesztet, Covid-tesztet egymás felé. Azért emeltem ezt ki, mert szerintem jót tenne a hallgatóknak, hogy jó páran bármennyire erős a családi kényszer ebben az értelemben, hogy találkozzunk, azért a felelősséget egymás felé azért jó lenne megőrizni. Úgyhogy ezt nagyon tetszik nekem ez a dolog. De azt kérdezem, hogy ezzel így hozzá lehet ez az egészhez szokni, mert második éve van ez az egész Covid. Hogy bírod, mert azt mondtad, hogy a home office téged már bizonyos szempontból meg is puhított, ugye? Már is engedték pár dolgot hozzá.
Igen, ez a negatív hozadéka volt a home office-nak. Amúgy én nagyon szerettem a home office-t, és az egyetlen okom, hogy ne drukkoljak a Covid enyhülésének, az pont a home office miatti félelem, hogy az esetleg elvész, ám bár nem fog elveszni, mert már aláírtam szerződést is a cégnél, ahol most nagyon jól is érzem magam. És tulajdonképpen, hát igen, tehát...
Hogy viseled ezt az egészet?
Én nagyon jól viselem, pont ezt próbáltam megfogalmazni magamnak is, hogy azért nem én vagyok a referencia. Az első pillanattól kezdve látszólag nagyon-nagyon jól viseltem ezt az egész állapotot. Szóval én az a típusú ember vagyok, azt hiszem, aki egyedül is, meg társaságban is ugyanolyan jól tud érzi működni. Igen, és érzi
jó,
magát.
Hát nem hiszem, hogy itt átlagember van, én te rád vagyok kíváncsi, aztán, hogy miért kéne neked átlagosnak lenni? Nem lenne jó, te átlagos lenni, az nem tesz jót. Szeretni átlagos ember lenni?
Lehet, hogy az vagyok, lehet, hogy nem tudom.
Hát nem, te egyedi vagy, aztán lehet, hogy valaki rád mondja, hogy átlagos, de az az ő baja, nem a te bajod. De azért kérdez meg, hogy viseld ezt a dolgot, mert azért a koronavírus mellett azért más zavajok is vannak ebben a mai világban. Más zavajok, például a közéleti zivatarokról, hogy viseled, mert azért...
A helyzet az, hogy amióta van a Covid helyzet, de már azelőtt is én például úgy viselem el, hogy egy kicsit a másik oldalt is megismerem meg, ez már többször szóba jött az utóbbi években.
Van egyik oldal, meg másik oldal ezek szerint?
Hát Magyarországon mindenképp. Rengetegféle oldal van, de tudjuk azért, hogy a jelenleg a Fidesz van, és a Fidesz-szel ellentétes erők, és nagyon könnyű ezt a fajta megosztottságot definiálni Magyarországon most. És nekem vannak mindenféle fideszes ismerőseim, barátaim is, akiket szintén ugyanúgy meghallgatok, és próbálom összehozni a mindenféle élettörténeteket és indokokat, okokat. Alapvetően teljesen egyfajta mostani terminusokkal ellenzéki helyről jövök, de igyekszem szintetizálni ezeket a dolgokat, és azért a legtöbbször legtöbbször rájövök, hogy alapvetően nincs olyan nagy különbség az emberek között, csak mindenféle konstruált, meg hát más, már messzebbre vezethető okok miatt is van így megosztva a társadalom itthon.
Tehát megvan osztva, és nincs párbeszéd?
Én igyekszem azon, hogy legyen, és hogyha rajta múlik, akkor lenne, de szerintem nem igazán van.
Ez most élesedik most? Úgy érzed?
A hosszú szünet oka az az, hogy nem nehezen tudom ezt felmérni, hogy mennyire élesedik. Folyamatosan élesedik. Valamilyen módon mindenképpen élesedik. A kommunikáció hiánya mindenképpen eszkalációhoz vezet. Tehát
kommunikáció hiánya?
Igen.
Miért, milyen kommunikáció hiányzik? Mert minden csörömpöl és hangos.
Az nem, hát a kommunikációnak még a... akár adott esetben lehet a csend is a csatornája. A csörömpölés és a hangoskodás az nem egy megfelelő kommunikáció.
Milyen kommunikáció hiányzik szerinted most?
Az a fajta kommunikáció, hogy nagyon sablonosan hangzik, a másikat próbáljuk megérteni, és ne csak üvölcsünk, és saját munkra figyeljünk.
Az hanem... hiányzik a megértés kommunikációja?
Persze. Persze.
Aha, meg a tények.
Ha megértenénk, hogy az emberek mitől fideszesek, mitől orbánisták, mitől MSZP-sek, mitől gyurcsányisták, mitől DK-sok, mitől LMP-sek, mik azok az okok, hogyan lehetne mindezt a legkönnyebben visszavezetni úgymond a KH-hoz, akkor szerintem nem lenne ennyi probléma ebből.
De hát ezt valószínűleg más is felfedezte már, és miért van ez így szerinted?
Mert a politikának általában nem ez a célja, hogy az emberek igyekezzenek megbékélni.
Tényleg?
Igen.
Nem ezt mondják.
Hát pedig, hogyha úgy vesszük, akkor tényleg nem ez.
Aha. Csak az érdekelt, hogy mennyire zavar a téged ez a fajta dolog, mert ráadásul ugye most előválasztás is volt, jövőre választás is van, tehát bizonyos szempontból élesedik is tulajdonképpen ilyen szempontból a hatalomért folytatott küzdelem, most egyszerűsíthetünk, és azért az érdekel, hogy ez például hogy érkezik el hozzád, és egyáltalán miben nyilvánul. Azt mondtad, hogy te szeretnél integrálni, tehát szeretnéd a két oldalt, hogy fogalmaztad, két oldalt ugye magadban szintetizálni. Ezt mondtad, igen.
Valahogy én nagyon pici voltam még azokban az időkben, de szerintem most ezek nagy szavak nyilván, de én megragadtam még azon a szinten, amikor még a Csengei Dénesek meg a Krassó Györgyök voltak a közéletben, és valahol ezt a fajta, hát most már tényleg álltam egy ilyen pszeudonosztalgiás, túlromanticizált dolgot viszek szerintem, amit nagyon nehezen lett erre az évszázadra és erre a politikai helyzetre alkalmazni, de van bennem egy ilyen törekvés. Hát hogy most tényleg nagyon megosztott minden, és az ellenzéken belül is nagyon megosztott.
Nyilván. És az is kérdeztem ezt, mert egyébként ráadásul ugye csomó teher van. Ugye most infláció is megjelent ebben az egész történetben, tehát megélhetési nehézségek is jelentek meg az elmúlt időben. De milyen világra számít az 2022-ben? Ha már itt vagyunk.
Ez most bizonyos értelemben nem várt kérdés. A helyzet az, ezt az évet, amiben még benne vagyunk, ezt sokkal inkább azon túl, hogy persze politikáról nagyon sok mindenkivel beszéltem. Aha. Ezt szerintem már a home office miatt is inkább a saját színteremben töltöttem, és a magam életével jobban nagyobb hányadban foglalkoztam, mint a világ történéseivel, de azt gondolom, hogy 2022 nem hoz nagy változást majd, és mondjuk politikai tekintetben Magyarországon valószínűleg a politikai vonal az marad, és majd talán 2026-ban vagy 30-ban lesz változás.
Azt mondod?
Igen, én nem vagyok megelégedve például az ellenzék teljesítményével, abszolút nem, és ez nagyon egyszerűen ki lehet számítani.
Bár én most nem feltétlenül csak erre kérdeztem, hanem hogy milyen világ lesz, de ebben az értelemben köszönöm, hogy ezt is elmondtad, mert ugye az a fontos, hogy emberek hogy fognak élni, meg egyáltalán hogyan...
Hát sajnos globálisan nézzük, mondjuk, vagy jobban globálisan, az egy teljesen őrületes dolog, ami történik, és a hamvas szavaival élve a szószban mindannyian benne vagyunk, tehát magamat se tudom ebből kivonni. Egyszerűen nő a szükséglet, az erőforrások nem nőnek, mert azok már limitáltak, és nem nagyon cselekszünk az emberiség ugyanblokk azért, hogy egy fenntartható világot teremtsünk, hogy erre mikor jövünk rá, van, aki már rájött, van, akik még egyáltalán nem jöttek rám. Az amerikai gazdaságpolitika az ebből a szempontból konstans, én ott nem nagyon látok különbséget. Az európaiban vannak azért változások, de ott is azért mindenféle irracionális döntéseket hoztak.
Tehát azt mondja, a környezet és a természetvédelmi kihívások azok növekszenek, ugye most leegyszerűsítettük ezt, ugye ezt
igen,
mondtad, ugye?
Igen.
Csak ugye ebben azért valószínűleg most változik valamennyire a világ, legalábbis, hogyha kiderül, hogy nem csak a bilaterális, hanem a multilaterális együtt megállapodások itt a kulcsa a történetnek magyarul, ami most a Glasgow-ba történt, annak például jelentősége van, mondják sokan, mert hogy már együtt tudnak megállapodni valamiről, amiből a nagyok is számon kérhetők a kicsik által, az egy érdekesebb konstrukció. úgyhogy mindegy, csak azért mondom.
Én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert ez nagyon szépen hangzik, de nekem vannak kétségeim.
Rendben van, a kétség a tied, meg a várakozás is a tied, azt kérdeztem tulajdonképpen, hogy mire számítunk ilyen módon. És te személyesen, mert ugye azért most már elmúltál 18 éves. Mire számítasz magaddal? Mert ugye hát minden évben mindig meg felszoktam tenni egy csomó kérdést veled kapcsolatosan, hogy mi lesz veled, ugye milyen évre számítasz jövőre.
Jövőre az egyik tervem az, még nem biztos, hogy meg fogom lépni, de most nagyon afelé tendálok, hogy meglépjem, hogy újra iskolába megyek.
Na.
Mégpedig egy általam nagyon kedvelt és tisztelt ex-tanárom unszolására, hát még ezt a főiskolán mondta, hogy nekem valószínűleg való lenne egy mentálhigiénés szakemberi képzés, és most több barátom is elvégezte ezt. Idén végezték
el. És itt ezt közelítsd meg, hogy mi az a mentálhigiénés szakember, mert ez egy nagyon artisztikusan, művészélyesen hat. Mit csinál a mentálhigiénés szakember? Akinek tönkrement, annak lesz mentálhigiéné, vagy hogy?
Akinek tönkrement a mentálhigiéniéje.
Igen. Na, szóval mit csinál ez a mentálhigiénikus?
A mentálhigiénikus a legjobb tudomásom szerint olyan esetekkel foglalkozik, akiknek nincsen komolyabb mentális neurotikus vagy elmekortani problémájuk, valamilyen konkrét dologra keresnek megoldást, akár a saját szakterületüknek megfelelően, vagy bármilyen más egy konkrét dologra keresnek megoldást, és ezt nem olyan sok alkalommat kitevően segít nekik megoldani a mentálhigiénikus szakember.
Tehát tanácsot ad, segíti, orientálja, ilyeneket csinál.
Igen, igen. Én nekem tulajdonképpen ez azért is fontos, illetve az fogott meg benne, mert gondolkodtam azon így késői fejjel, hogy esetleg talán érdemes lenne belekezdeni egy pszichológia szakba is, de azért az egy elég hosszú ív, az tényleg egy hosszú.
Annyira ismerek pszichológusokat, nem szokták befejezni a tanulásukat, amíg élnek.
Tehát igen, mondjuk ez is igaz. De azok a pszichológusok is azért általában elkezdik ezt 30 éves koruk előtt. Bár nem mindenki ezt én. Van egy-két kérdés.
Honnan tudja a mentálhigiénikus, hogy jó egy embernek? Honnan tudja, amit az ember nem tud? Hogy honnan tudja azt, hogy az hogy kell jól?
Nem tudja, szerintem. Ő csak igyekszik segíteni. Minden eset más, és minden esetben
akkor megpróbálja. Akkor ha hasonlít, hogy próbálkozunk ezzel is, azzal is, de még döglelek a libák, ismered ezt a történetet, ugye?
Persze.
Tehát
persze.
Ez egy ilyen szakma?
Nem, hát azért ez nem így van. Hát, de hát ez erre egyelőre nem tudok választani, majd először megtanulom.
De értem, mert vonz a dolog, azért is kérdeztem, mert úgy téged vonz az egész dolog, hogy szeretni segíteni valakinek, embereknek?
Persze. Mit? Persze, hát ez bennem egy régi.
Aha.
Régi motiváció.
Csak a hallgatóknak mondom, Marcival úgy kezdtük, hogy ő szociális munkás szakra járt annak idején, és ugye egy jó ideig kalandból is, vagy nem tudom miből, végzettségből is dolgozott is mi ebben az értelemben szociális munkásként is, aztán utána igen. Pálya elhagyó lett, és egészen más évet futott be, de úgy tűnik visszataláltunk akkor ahhoz a motivációhoz, ami elküldött téged a szociális munkás szakra.
Én oda már visszataláltam nagyon régóta. Közben bennem is zajlottak mindenféle más dinamikák is, meg az a vágy is, hogy segítsek, és nekem is kellett közben segítség, ez nem titok, én is jártam terápiába közben, ami szerintem nekem nagyon sokat segített, és részben ennek az eredménye is, hogy már meg tudtam fogalmazni azt, hogy valamiféle plusz kompetenciát, képesítést szerezzek, arról, hogy én is tudjak segíteni.
Apró megjegyzés, hogyha valaki terápiában, az nem betegségről szól, hanem segítséget kap, csak egy sokkal alaposabban, tehát az nem beteg senki, aki pszichológushoz jár, akkor lesz beteg, ha nem jár pszichológushoz.
Igen, de amúgy ez egy érdekes, ezt most elmondom, hogy igen. Nem egy helyről hallottam, hogy a mentálhigiénikus és a pszichológus között az a különbség, hogy a pszichológus idézőjelben beteg emberekkel foglalkozik, a mentálhigiénikus pedig nem, de hát ez nem egy igazi különbség, hiszen a pszichológus sem
beteggel foglalkozik.
Csak idézőjelben beteg emberekkel foglalkozik, pláne most már a 21. században.
Ha ezt behozunk egy harmadik szakot, úgy hívják, hogy pszichiáter, hogy azt mondjuk, hogy idegelme, orvos is idegelme, akkor már behozhatjuk azt is, akik tulajdonképpen elmebetegek, és az egy egészen más kategória.
Hát a pszichiáter elmekortani esetekkel is.
Igen, ezért mondom, hogy egy harmadik kategória, csak hogy nagyjából rendet próbáljunk csinálni, nem biztos, hogy elég szabatos volt, de nagyjából, és te mentálhigiénikus szeretnél lenni, nagyon érdekes. És hol dolgozik egy mentálhigiénikus, mert én nem tudom, én gondolkodtam, hogy hol lehet ilyen módon elhelyezkedni.
Hát ez jó kérdés. Van erre, hát ez szerintem akár egyéni esetkezelésekről van alapvetően szó, szerintem lehet esetleg csoportban is, ebben nem vagyok biztos, akár otthon, de lehet akár egy kollektívát is összehozni, ahol több szakember együtt dolgozik. Hát nem egy időben, de egy helyen, és ott ezek a műhelyi munkák, ezek is nagyon érdekelnek például.
Na, milyen, ezek a csoportos műhelyi munkák?
Akár igen. Tehát, hogyha nekem például ugyanakkor a motivációm a tekintetben, hogyha mondjuk sikerül elvégeznem ezt az iskolát, akkor esetleg összefogjak több hasonló végzettségű emberrel. De a mentálhigiénikusnak például van olyan kompetenciája is, hogy pszichológussal együttműködve dolgozik eseteken.
Értem, és csoportban például ő a kiegészítő, vagy utána segítő embere a pszichológusnak.
Például igen. Igen.
Yeah.
A Kapos Ifjúságsegítő magazinban Szigeti Marcival arról kezdtünk el beszélni, hogy milyen évünk volt. És Marci sok mindent mondott ebben az értelemben, nem is szeretném ide citálni az összeset, de nagy évű beszélgetés volt, aminek egy része arról is szólt, hogy mennyi minden új dolog történt vele az elmúlt évben, és tulajdonképpen mi a várakozás a legvégén arra, hogy milyen a következő évvel kapcsolatosan, de azt is megkérdeztem tőle, hogy igazából hogy viseli ezeket a viharokat, amely egyrészt a közéletben, másrészt pedig a koronavírus hatására játszódik le az életében. Nagyjából ez egy szépen közben össze is foglaltam a beszélgetésünk kívét. De az a kérdésem, mert ugye azt tudom, hogy zenélsz. Tehát nagyon régóta minden műsorban, amikor találkozunk, beszélünk a zenéről. De mit csinálsz egyébként, ha nem zenélsz?
Egyébként jelenleg rendes munkaidőben dolgozom egy informatikai cégnél. Ugyanott dolgozom, ahol például tavaly is, vagy azelőtt is, amiről már volt szó.
Igen.
Meg azelőtt is, és most ott nagyon jól érzem magam, ott történtek mindenféle személybeli és strukturális változások, és jelenleg így a home office-szal is, meg az emberekkel, akik hát most virtuálisan, de körbevesznek, a csoportvezetőmmel is teljesen jól vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnék előbb-utóbb váltani, de abszolút meg vagyok elégedve a mostani helyzetben.
És ez biztosítja az egzisztenciádat, ugye? És van mellette egy játékod, a zenekar, ugye? Ezen a szintén.
Igen, több is. Most éppen van nálam egy gitár, amit elhoztam a szervizből. Ezzel a gitárral egy másik zenekarban játszom, amivel szintén ki fogunk most adni egy demót. Ez nem lesz egy még egy teljes értékű lemez, ez úgynevezett demo, ami gyakorlatilag mondjuk...
Egy próbafelvétel nevezik.
Hát inkább mondjuk azt, hogy egy lemezbeharangozó felvétel, amit már kiadnak a zenekarok.
Ez a műfaj és a hardcore punk világa? Vagy
ez tematikában ugyanolyan kritikus, de ez zeneileg még durvább.
Ennek van neve, ennek a műfajnak?
Hát felesleges amúgy ilyen meghatározásokkal, de mondjuk azt, hogy ez ilyen death metal, post metal.
Ja, értem. Te mi vonz ebben téged? Mert azt láttam mindig ezeket a kőkemény, nagyon, hogy is mondjam, gyomorból, mélyből és akár még mélyebbről érkező hangokkal és zenékkel foglalkozom. Igen. Már nagyon rég te. Mi vonz
sokszor ebben? Feltettem magam is ezt a kérdést. Nagyon régóta vonzanak ezek a kemény zenék.
De mitől?
Szerintem, hogy teltek az évek, úgy tudtam egyre pontosabban megfogalmazni. Valószínűleg egész életemben vonzani fognak. A hallgatásuk is egyfajta egyensúlyra törekvést jelent.
Mi csinál benned? Mert én nekem néha még a rezeg a gyomrom is, ha ilyeneket hallok.
Terápiás hatással van rám a gitározásuk, tehát ezeknek a durva zenéknek a lejátszása. Szerintem például az agresszió leadásának az egyik nagyon jó módja.
Na most, tehát ha hallgatom, leadom az agressziót, azt mondom?
Ha játszom.
Ja, értem. De szegény hallgató.
A hallgatással is sokszor törekszünk érzelmi egyensúly kitöltésére, vagy éppen az érzelmi egyensúlyból való kitörésre, hogyha az a célunk. De alapvetően én, aki ugye játszik is, nem csak hallgatja, abszolút szerintem egy nagyon produktív, kreatív és sokkal biztonságosabb módja az agresszió levezetésének, mint rengeteg destruktív formája.
Oké, csak segíts engem megérteni, hogy kell egy ilyen zenét szeretni, mert ugye már csomó ember a hallgatóink között is sokfajta zenét szeretnek, és igen, a klasszikustól a különböző, hogy is mondjam, könnyebb csendgésű zenét.
Figyelj!
Hogy kell ezt szeretni? Mi a
mondok egy olyan példát, ami lehet, hogy elsőre nem fog annyira átjönni. Mondjuk, ha meghallgatsz egy Vivaldi 4 évszakot,
igen, szoktam.
Az egy ilyen könnyedebb, finomabb zene. Meghallgatod mondjuk az Éj a kopárhegyent Muszorszkitól.
Igen,
az gyakorlatilag Muszorszki korának a death metalja.
Tényleg?
Abszolút. Teljes mértékben szerintem. Az egy nagyon intenzív, szélsőségekkel teli, baromira dinamikus zene.
De én azt nem tudom mindig hallgatni, azt is tudod. Tehát azt, amiről te beszélsz, igen, azt nem lehet minden állapotban hallgatni.
Erről van szó? Hát ez is ez bizonyítja, hogy milyen jó példát hoztam mondjuk.
Igen, csak oké, köszönöm szépen, csak azért, hogy a hallgatóknak is segítsünk, mert ugye ilyet csinálsz, és a szöveget is írsz, vagy zenét is csinálsz.
Vagy szövegírással most pengett. Annyira nem volt, mondjuk ha az utóbbi egy évről beszélünk, annyira nem, de tervezek szövegeket is írni.
Persze, mert te mondtad, szeretek. Ráadásul közéleti típusúak ezek, tehát oda szólnak a világhoz gyakorlatilag.
Igen.
Így van,
igen.
Azt mondtad, ugye?
Igen.
Oké. Okay. Az a helyzet, hogy ezt most neked élvezed, ez egy teljesen jó dolog, ugye? A maga szintén, meg van egy munkád. És van, igen, más hobbit, például mondjuk a tajcsit is nevezik hobbinak, de mondjuk azon kívül van-e még hobbi?
Hát igen, a fülhallgatók is egy hobbim.
Aha.
Amiről szintén volt már szó itt. Most a fülhallgatókon kívül, amire még mindjárt visszatérek, például az lesz a hobbim, az egyik első tervem. Na, ez például, hát nem fogadalom, de mondjuk az, hogy terv, hogy a Gyűrűkurát, amit nagyon rég olvastam el, most elolvasom majd minél előbb. Januárban elkezdem.
Már egyszer olvastad, és még egyszer olvastad?
Hát már elolvastam nagyon sokszor régen, megboldogult gyerekkoromban, de most ez például egy elég fontos.
Én mindenkinél, aki könyvet olvas, ezt szeretném kihangsúlyozni, ez egy szép dolog, és már leszoktunk mostanában az olvasásról, de jó lenne egyébként a könyvekhez hozzányúlnánk, csak azt megjegyzésként mondtam, abban egyetértek veled, bár más, mondom, van egy rakás könyved azért.
Igen.
Na,
igen.
De keresem, mi a hobbid még? Van-e hobbid ezen kívül, vagy ez leköti téged az egész életedet?
Filmeket is nagyon kedvelem, filmeket nézni például.
Uh-huh. Értem, nézni, és milyen filmeket?
Most például valószínűleg egy kedves barátommal ma este a Nagy Lebowskit fogjuk megnézni.
Aha. Uh-huh.
The Big Lebowski angolul, az egy abszolút kedvenc filmem.
Uh-huh. De ezt már láttad egy párszor.
Uh-huh. Nagyon sokszor láttam, de nem lehet megunni. Képtelenség.
Hát van egy csomó film, ami ilyen. És új filmek esetleg, amik vonzanak téged, amit feltétlenül meg szeretnél nézni. Új könyvet is mondhatsz, persze.
Az új Dűne az állítólag elég jó.
Uh-huh.
Van egy, hát a neo-westernek nagyon jók például. Uh-huh. Azok a westernek, amiket az utóbbi pár évben csináltak például. Uh-huh. Van a Hostiles című film, a Christian Bale-lel, a Ellenségek magyarul. Azt mindenkinek ajánlom, csodálatos film szerintem.
Uh-huh.
Akkor van az Old Henry nevű film, az szintén egy tavalyi neo-western, pazar film. Nagyon-nagyon jó film, azt is.
Igen, most mint egy ilyen kicsit ilyen újjászületése van a westerneknek, nem is tudom, hogy miért, tehát igazán nem nagyon tudom.
Az okokat én sem tudom, de...
Te is ezt érzékeled, ugye, hogy van egy ilyen reneszánsz a területen.
Na, minőségi filmek születnek.
Oké, csak el akarom kérdezni, hogy telik az életed, mert ugye azt jelenti, hogy van egy 20 fölött évő,
Hidd el, hogy ez elég.
Igen?
Igen, egyre kevesebbszer, de azért igyekszem könyveket olvasni, tájcsizom, zenélek, fülhallgatókkal foglalkozom. Ezek már azért úgy kitesznek egy hetet rendesen.
És társaságod? Baráti
van,
kör,
persze.
Barátok közel.
Abszolút, abszolút. Régi és új barátok.
Mert úgy tudom, hogy te egyedül élsz gyakorlatilag.
Igen.
Igen,
hát még nem mondtam egy nagyon fontosat. Hát ez, hogy nem voltam képes. Teázom. És ez az utóbbi években pláne, hát például az új barátaimnak a nagy része teás barátok. Gyakorlatilag amióta megismertem a tájcsit 2010-11 óta, azóta a teázás az abszolút utánfutóként jött a tájcsival. A nagyon szeretett mesterem, barátom a legelejétől kezdve teáztatott minket a tájcsi gyakorlások alkalmával, és egy idő után, hát valaki erre nem fogékony, én nagyon fogékony lettem rá, és a kínai és japán teázást egyre jobban kezdem elsajátítani.
Na most ezt fordítsd le, mert én szerintem a teázás akkor egészen valószínűleg nem azt jelenti, hogy egy pohárba belöntünk ilyen híg forró vizet, és cukrozott vizet, és letoltjuk a torkunkon, tehát neked ez, hogy mi ez a teázás? Mit kell rajta érteni?
Ez egy misztikusnak mondott dolog sokszor, de
tűnik?
Tulajdonképpen ez történik, csak cukor nélkül.
Értem, cukor nélkül
persze.
Ültök, és megisszátok az indivalat.
Igen, igen.
Mi ebben jó?
Itt egyrészt erről van szó, másrészt pedig azért ez egy sokkal bonyolultabb dolog. Itt alapvetően a japán, de főleg a kínai típusú teázást csinálom, ezeknek óriási, mindjárt áttérek, óriási hagyománya.
Szigeti Marci féle teázást csinálod, igen? Igen.
Szigeti Marci féle teázás, ami minden egyes teázás más, mint hogy minden egyes tájcsi is más, de ennek a fajta teáznásnak megvan a sok ezer éves hagyománya, és bizonyos értelemben azért ebből a hagyományból sok mindent átveszek. Tehát ezeknek ezeknek tényleg szertartásszerű levezetésük van.
Akkor mi nálad a szertartásnak a tárgya? Tehát gondolkodunk, nézzük egymást, vagy mit tudom, megvárjuk még a teja kihűl, vannak olyan helyek, ahol például nem lehet forróni a teját, valahol csak forró lehet.
Teafüggő.
Tehát igen, mondtam igen, egyet, tehát nagyon sokféle módon igen, vannak. Bizonyos igen fogásokkal lehet csak a tejához közelíteni. Szóval itt mi itt a hangsúly?
Nekem az nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon sok teás eszközön van. Uh-huh. Szeretek egyedül is teázni, annak is megvan a gyönyöre, mert magának a szertartásnak, szóval végül is igen, forró vizet öntünk rá tealevelekre, aztán azt megisszuk, de ezeknek megvan azért a fázisai, megvannak a fázisai, tehát kivesszük a teát, kitesszük a teamutatóra, az önmagában már gyönyörű látvány is. Aztán ezt beleöntjük egy már előmelegített kannába, amit forró vízzel előtte előmelegítünk, hogy a megfelelő hőmérsékletre kerüljön az agyag, amiből készült, mert akkor finomabb lesz a tea. Akkor kiöntjük a vizet a kannából, beleöntjük a teát, hagyjuk egy kicsit, aztán beleöntjük a vizet, majd a vizet átöntjük egy kiöntőbe, vagy megszűrjük közbe, vagy nem. És aztán azt felszolgáljuk a csészékbe valamilyen módon, teától szokástól függően. Szóval már ez önmagában, és akkor ezen kívül én szoktam társaságokat is hívni, teázni. Nyilván COVID helyzettől függően, hogy kit és mennyi embert, és milyen frekventáltan. De a közösségi teázásnak ezekkel a szupereszközökkel már eleve egy olyan hangulata van, közben lehet mindenféléről beszélgetni.
Tehát a teázás együtt a beszélgetési alkalom.
Igen.
De szabad a te teázáshoz ízesíteni a teját?
Nem, ezeket a teákat nem szoktuk.
Mert bocsánat, azért a kocsátohát teázó az ízesíti. Az citronyozza, de néha tejet is csepegtet, hogyha angolul érzi magát. Tehát bizonyos szempontból hozzátesz ezt, azt nálad, hogy nincs.
Nincs, illetve hát olyan van, hogy vannak nagyon jó minőségi teák, amiket mondjuk eleve valamiféle, például valamiféle virággal ízesítenek már eleve. Aha. Tehát a tea már eleve úgy kerül porciózásra, hogy valami, mondjuk van olyan ulong tea, az ulong az egy kínai tea, amit egy kicsit jobban fermentálnak, mint a, mint a sima zöld teát, amit általában nem is szoktak, de nem teljesen fermentálják, mint a fekete teát. Tehát a fekete és a zöld tea között helyezkedik el, közelebb a zöld teához.
Erős koffein hatású.
Pont az ulong nem annyira. Ennek például van egy olyan verziója, amit nemrég ittam, ezt oszmantusz virággal ízesítik. Fantasztikus íze van.
Jó, hát csak aki esetleg ingyenszként tudjon követni, és engem érdekelt, hogy a te szertartásod hogy alakul. Ugye, mert hogyan élsz az érdekelt ilyen módon? Igen, mert egyedül élsz, és tulajdonképpen kitölt téged egy csomó szokás, egy kicsi rituálé, és élsz ebben az életkorodban valahol valamin irányba, ugye? És beszéltünk kicsit, ugye 2022-től mit válsz, de mi egyáltalán vannak-e terveid? Mi az irány? Mi lesz belőled? Hazunk, hogy mentálhigiénikus szakra szeretnél vonulni, ennyi?
Igen, igen. Ennyi? Teázom, tájcsizom, a nagyon nagy vágyam az, hogyha a tájcsiban most ezt az irányt követtem, ami egy nagyon jó irány szerintem, amit most elkezdtem, amiben most egy óriásit ugrottam, hogyha ez ilyen szinten megy tovább, akkor előbb-utóbb elkezdjem komolyabban tanítani. Van egy nagyon jó barátom, akivel sokat gyakorlunk, és ő hát egy elképesztő jó tudású srác tájcsiban, annyi idős körülbelül, mint én, de sokkal előrébb tart nálam, és vele szoktunk sokat gyakorolni. És hogyha minden jól megy, akkor lehet, hogy majd elkezdünk tanítani közösen. Ő már amúgy megtehetné most.
Hadd kérdezem, hogy beszélj engem rá, hogy én miért tanuljak tájcsit, mert miért egy magyar országi embernek 2022 induló hónapjaiban tájcsit tanulni? Mit tesz az emberhez? Mit tesz az emberrel a tájcsi?
Nagyon sok mindent tesz, és
miért tanuljak, ha
szeretném? A helyzet az, hogy ezekben a szegmentált időkben még többet. Tehát alapvetően a tájcsinak rengeteg felhasználási módja, területe van. Az egészségvédő hatása, az, hogy a víz háztartása milyen jó hatással van például, az, hogy az izmokra, a csontokra, az ízületekre milyen jó élettani hatással van, az nagyon fontos megemlíteni. Na most ezen túl ezt azért eszköznek is fel lehet fogni, tehát aki aki jobban szeretné elsajátítani, az elmegy a harcmészet irányba is, amit amúgy nem lehet a tai chiból kivonni. Tehát ahhoz, hogy holisztikusan meg tudjuk tanulni, vagy legalábbis foglalkozzunk vele, ahhoz a harcmészeti aspektusa is fontos. Van annak a tai chinak, amit mi művelünk, amivel mi foglalkozunk, annak a tanulása közben vannak olyan részei a tanulásának, inkább így mondom, ami erőkifejtést is jelent. Ennek az erőkifejtésnek a megtapasztalása az csodálatos. Nem tudok más mondani, egyszerűen csodálatos.
Jó, csak az érdekelt, hogy engem rá tudsz-e dumálni arra, hogy jelentkezem egy ilyen tanfolyamra előre, mert ugye most az a lényeg, hogy a hallgatók számára is ugye az a fontos, hogy vonzóvá tudod tenni azt, amit csinálsz ezen a szinten.
Hát, hogyha egy olyan tanfolyamra jelentkezel, ami olyan, mint a miénk, akkor igen.
Ja, értem. Okay.
A többiről nem tudok nyilatkozni.
Engem az érdekel, most már egy pár percünk van tulajdonképpen igazából, hogy ez meddig lehet ezt az életkort fönntartani, mert te egy fiatal felnőtt életkort játszol, abban az értelemben, úgy tűnik, hogy semmi nincsen teljesen elkezdve, és semmi nincsen befejezve. Valahol egy kicsit olyan kialakult szokásaid vannak, már bizonyos szempontból rituálék, így van? Hogy lesz ebből család?
Nem tudom. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem.
Nem is gondolsz rá?
De gondolok rá, persze.
Annál tovább nem tartunk.
De igen, nem tartunk annál tovább. De ebből a szempontból is nagyon, nagyon jó volt ez a fajta introspekció, amit az elmúlt egy-másfél-két évben csináltam, és amint túlestem. Vannak néha nagyon nehéz időszakaim, amikor erre gondolok, és mindenféle elvárások fogannak meg bennem, hogy hol kéne tartanom, hol tartok, stb. De aztán mindig rájövök, hogy ezek azért általában társadalmi nyomás hatására kialakult konstrukciók, és nem azt kell nézni, hanem azt, hogy
nekünk jó. Én sosem szeretnélek másokhoz összehasonlítani, de ahhoz igen, hogy van neked belső felszólításod, egy csomó, azt nagyon gondolom. És azért kérdeztem, hogy vannak ilyen belső felszólítások, amely arról szólna, hogy Marci, mi van
hát
a család?
De az előző dolog is rólam szól. Mármint, hogy, hogy amit most mondok például a társadalmi elvárásról, az abszolút a bennem lévő a bennem lévő igényeknek az elválasztása a külső és a belső igények szerint. És nagyon, nagyon jó lenne, hogyha ha lenne egy ilyen irány is. Örülnék neki, de nem tartom tragédiának, hogy jelenleg nincs egyáltalán.
Értem, és nem vagy megijedve.
Nem.
Ezt csak azért mondom, mert van, aki ilyenkor kerget, elkezd gyorsan körülnézni, hogy ki az, akit ismerek, ki az, aki nem, és elkezd mindenfajta bátortalanul gesztusokat tenni a másik felé.
Gesztusokat lehet tenni, én is teszek gesztusokat, de nem. És ezek meg is bolygatnak azért. Tehát nem azt mondom, hogy én erre immunis vagyok teljesen. Tehát még mielőtt úgy tűnne, hogy én itt így a felhőkből beszélek, és nem tudom magamat kivonni ez alól, az egész alól. Nem. Szóval, hogy tényleg nem tudom kivonni az érzelmi részei alól. Tehát ugyanúgy megélek dolgokat, mint mások. Csak közben tudok mindig két-három lépésről szemlélni. Tudom magamat szemlélni két-három lépésről, és megvan bennem, kiépült egy olyan képesség, hogy egy idő után ezt a fajta szemléletmódot is tudjam érvényesíteni. Tehát ne ússzak el ezekkel a mindenféle elvárásoktól és belső békétlenségtől hemzsegő tévutak felé.
Érdekes, amit mondasz, azt mondtad, hogy hátrább lépsz, és úgy nézed magad, hogy hogyan csinálod, ugye?
Igen, igen.
De néha sokanak azt mondják, hogy ha valaki hátrálép, le is lassítja saját magát. Van egy csomó dolog, amiben bele kell feledkezni, és az előbb olyan akarom meséltél.
Ez szemantika.
De nem csak a tejázástól, a tai chin keresztül, a zenéig, mindegyik tulajdonképpen belefeledkezésről szól. Itt pedig inkább hátrább lépsz, és megnézed, hogy milyen vagy.
Ott is képes vagyok néha. Jó, a teázásnál nem, mert olyan őrült mennyiségű eszközöm van már, hogy ott is hátrább, vagy nem is hátrább, hanem feljebb léphetnék, és akkor felülről nézem magam, nem hátulról. De azért nem teszem, mert ezekben abszolút, tehát gyakorlatilag ezek ugyanúgy kiteszik az életemet, és úgy érzem, hogy flóban vagyok velük.
Jó, összhangban.
Összhangban, igen, magyarul.
Hát az összhang a kulcs ebben az egész történetben. Szerintem, hogyha összhangot meg tudod tartani saját magaddal, Nekem azt tetszik, hogy nincsenek ilyen sürgető nyomás benned, mert ez nagyon fontos ebben az értelemben, meg az, az is, hogy tulajdonképpen hagyod magadra hatni a különböző találkozásokat, ugye? Hát ebből lehet, hogy lesz valami, lehet, hogy nem, ugye?
Igen.
Mi lenne jobb? Lehet, hogy legyen, vagy ne legyen?
Az az érzésem, hogy már a műsor vége fele járunk.
Igen, és legvégén várunk, igen.
Pedig nagyon-nagyon bele lehetne menni abba, hogy a különböző belső-külső igények és a társadalom szerinti igények, azok hogyan találkoznak most mondjuk egy korombeli embernél a 21. században, itt 2021 végén, mert ez amúgy egy külön adást is megérne, mert itt rengeteg olyan dologról is szó van, amit még nem érintettünk, és sok embernél előforduló problémák.
Várunk 1365 napot?
Várhatunk, persze.
És akkor visszatérünk erre, jó?
Rendben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Marci, és hát mindenféle kellemes földi jót kívánok neked a hátralévő ez évi ünnepekhez, és utána aztán jövőre újra találkozunk.
Viszont, jó? És kellemes ünnepeket mindenkinek. Jó.
Köszönöm szépen még ezt a beszélgetést, köszönöm Márkus Mártinek a mai közreműködését. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, és Szabó András hallották, viszont hallásra. Alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say. To the well once more, time to decide on when it's killing me, when will I really save all that I need to look inside, come to